Csendesen kinyílt előttük. Visszafordultak, még meglengedték süvegjeiket, amelyekben kis Máté és Astollai ékeskedtek, és a kapu lassan helyére fordult, mintha egy nagy könyv két lapja lenne, melyek mögött új történet kezdődik.
Isten hírével járjatok!
Kiáltott utánuk János a falon levő kuckójából, aztán leballagott és még egyszer jól megvizsgálta a hatalmas kaput, melyet László szerkesztett furfangos módon, hogy János helyéről lehetett két kötél segítségével nyitni és zárni. A lovasok ekkor már kiértek a járt útra, melyen suhogva sepert végig az eső. Szótlanul fordultak Fonót felé. Nyomukat befolyta a víz, mögöttük leszálltak a felhők, a patkók tompa csattogását felkapta a szél és feldobta a levegőbe, mint láthatatlan faleveleket.
Uram, mondta Borgó mély meghajlással, várni kell. Ez a kutyaidő elmosta az utakat, megduzzasztotta a lápot, hiába adod rám legszebb ruhádat, úgy érek oda, mint egy ázott kutya. Ezért késnek a koppányiak is.
Kales sárga volt már a méregtől, és hűséges Borgójába legszívesebben belerúgott volna. Miért emlegeti ez itt a koppányiakat? Nem eleget gondolt rájuk anélkül is?
Két napot várunk, Borgó, akkor aztán még akármilyen lesz is ez a piszak idő. Megorrolnak valamit odát, és akkor vége az okosságnak, aranynak, mindennek. Úgy készülj! Ennek a kutyának pedig a pincében adjatok alá valami száraz szalmát és bort is, mert megdöglik idő előtt.
És elfordult, amiből Borgó megértette, hogy elkotródhatik. Szahin valamelyest jobban lett a bortól, amit akkor már ugyancsak megittak a törökök is. A száraz szalma szinte boldoggá tette, puha volt és meleg. Aszott kezével beletúrt, és a szalmaszálak zizegtek a lomhacsendben, és tüzeltek, mint a darabokra tört napsugár. Az élet akarása fellobogott benne, és lelke mélyén kicsírázott a szabadulásnak valami homályos reménysége. Nézett ki a kisjukon virradattól napszáltáig, és keserűek már csak azok a percek voltak, amikor Kales megjelent a kis olajmécsessel. A fogságot tűrte, és abban megnyugodott, mert Allah rendelését látta benne, ami ellen nem hadakozik egy igaz hívő sem. De ha Kales megjelent az ajtóban, és azt mondta, Szahin fiam, ember feletti erőre volt szüksége, hogy pattanásig feszített indulatait legyőzze. Sokszor tanakodott azon, hogy miért kellett éppen ennek a gyilkos hírű vadállatnak a kezébe kerülnie, és egy pillanatig sem áltatta magát, hogy Kales jóvoltából élve elhagyhatja börtönét. Apjára gondolt, aki nem régen kapta a koppányi agaságot Oglu halála után. Látta rettegését ő érte, akit annyira szeretett, s akit nem akart engedni arra az emlékezetes vadászatra, amikor Kales fogságába esett, ki szokása szerint, mint prédaéhes farkas járta a rétet, és Szahin kis csapatát elnyomta, mikor az önfeledten, szétszórtan rohant a sólyom után.
Vajon sólymászik-e még a somogyi réteken? Ahogy Allah akarja, sóhajtott, és újra kinézett a nyíláson, ahol napok óta most villant fel megint a napsugár.
Kales is azonnal hivatta Borgót.
Készülj, holnap indulnod kell, és úgy nyisd ki a szemed, hogy megérdemeld a részt.
Igyekszem, uram,
hajolt meg Borgó, hogy Kales meg ne lássa szemeiben az indulatok cikázását. Másnap már napkelte előtt indult két beavatott társával. Beburkolóztak köpenyükbe, mert nyírkos, hűvös volt a levegő, bár az ég opálosan tiszta és szép napot ígért. Fonódot nagy ívben kikerülték, és csak akkor vetették le a köpenyeket, amikor kiértek a Bézsenyi útra. A nap ekkor már melegen ragyogott felettük, és kis híja, hogy meg nem állt bámulatában Borgó ruhája láttán. Kísérői is nagyon csinosan voltak öltözve, de Borgó pompája vakított és magasrangú császári tisztet sejtetett. Oldalán Kales kardja zörgött, és csizmáin akkora sarkantyúk fénylettek, mint egy tallér.
Borgó határozottan jól érezte magát, és elhatározta most már véglegesen, hogy azt a kis mérget, ha ezek a tervek sikerülnek, haladéktalanul belecsempészi szeretett kapitánya italába. Elégülten táncoltatta lovát, és mosolygott magában, hogyan omlanak porba a Bézsenyi udvarházban, ha ott tündökölve megjelenik. Leereszkedő lesz, ezt elhatározta. Kedves bókokat mond az asszonyoknak, akik teletömik minden jóval, azt mondják, híres boruk van. Aztán jól körülnéz mindent, és kedves emlékeket hagy maga után arra a pár napra, ami még hátra van nekik ebben az életben. Ekkor értek a beágazáshoz, amely alig látszott, de Borgó szemét nem került el semmi. Körülbelül tudta, hol van a ház, bár ezen az úton még nem járt. Nem lehet már messze, gondolta, és arcára fontoskodó kifejezést erőszakolt, amely szerinte nem hiányozhatott egyetlen magasrangú császári tiszt képéről sem. A bokrok ritkultak, és amint kibukkantak a kanyargó útról, egyszer csak ott állt előttük Lászlóék udvarháza. Keményen, ragyogóan a napsütésben, és körülzárva Bogics vizétől, amely már megtisztult, és mélyén halak villogtatták ezüstös oldalukat. Borgót elfogta a csuklás, és nagyképű fölényessége lehullott róla, mint a kígyóról a kopott bőr. A kapu már ott tornyosult előtte, és Borgó arra gondolt, ágyúval sem lehetne betörni. Ez hát az a vályok putri, ennek a palánkján akartak ők csak úgy hip-hop beugratni, hiszen ez egy vár. Palánkjait a mennykő sem veri széjjel, bár azt még meg lehetne mászni, ha nem ringana körülötte szélesen, mélyen ez az átkozott víz. Borgónak barátja jutott eszébe, ki leírta neki az udvarházat, és az, ha most közelben van, a bordái közé kapta volna Kales uram finom művő, és Isten tudja honnét rabolt kardját. De az a kótyagos Kacián is azt írta. Égesse meg a tűz azt a gazembert, átkozódott, de most már nem fordulhatott vissza. Lássuk hát belülről ezt a patkányfészket. Szigorúan kell beszélnem, dühöngött, hogy némi sovány elégtétele legyen, és a kardja markolatával keményen megverte a kaput. János a leskelőn már régen nézi Borgó arcát, melyre pontosan rá vannak írva a váltakozó érzelmek. Ritka nagy úton álló lehet, állapítja meg. Olyan a szeme, mint a rókának. Jó, hogy itt jártam a Bogics vitéz, az Isten áldja meg. Bejönnének ezek a falon is. Aztán mit tennék a félkarommal? De így majd eljátszogatok velük.
Megyek már, megyek, mondta, mert Borgó ismét megverte a kaput. Mi áradban vagytok, nagy uram, mondta szinte alázatosan, és levette süvegét is, ami nem passzolt ugyan előbbi gondolataihoz, de János tempós magyar volt, aki mindennek megadta a módját. Nyisd ki a kaput, mondta keményen Borgó. Aztán miért nyissam ki, könyörgött szinte János. Azért te ökör, mert be akarunk menni. Be akartok jönni, nagy uram, remegtette János a hangját. Aztán miért jönnétek be? Ezt jelentenem kell, tette hozzá magyarázólag, mert látta, hogy Borgót majd szétveti a méreg. Hát jelentsd, de mozogj, mert nem állhatok itt, mint egy lovász. Mondd meg, hogy Wetterheim lovag áll itt kin. Parancsodra, uram, jelentem, és János csak állt. Látszólag gyönyörködött Wetterheim lovak fényes ruházatában. Borgó pedig lerágta már fél bajuszát a méregtől, János megnyugtatta. Wetterheimet mondtál, ugye, nagy uram, ezt majd sokszor elmondom, hogy el ne felejtsem jelenteni, ha hazajön a gazdám. Errefelé nincsenek ilyen furcsa nevek, csak kis, meg nagy, meg efélég. Borgó már csak hörögni tudott. Hát nincs itthon a gazdád! János elszomorodott. Nincs, uram, sóhajtott, elég baj ez. Fél év is beletelik, amíg megjön. Hogy tudom én akkor a te nevedet jelenteni? Vett, ugye mondtam, már elfelejtettem. Borgó majd a kapunak vitte lovát, és összecsikorgatta fogait. Te gazember paraszt, ha azonnal ki nem nyitod a kaput, felhúzatlak az első fára! János ettől nagyon megijedt. Hú, miért cselekednéd, uram, árváim lennének, de meg amúgy is, nincs itthon senki a világon. Mi meg már jól elbeszélgettünk, uram, a nap is nagyon idesüt, dolgom is van, azért, ha Fonód várába igyekeznétek, balra forduljatok a nagy úton. Ha meg öre